A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendégei pedig Parag Bianca, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És Báger Gusztáv, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának a tagja, valamint ugyancsak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviseletében, mint tudományos tanácsadó.
Én is köszöntök minden hallgatót.
Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy megjelent az Ösztönző Állam Hatékonyabb Vállalatok című tanulmánykötet, amelyben neves hazai gazdasági életben ismert szerzők rukkoltak ki műveikkel. Nézzük első körben, hogy mi motiválta a könyv megírását, és mi az eszenciája, mi a kicsengése a könyvnek. Parag Biancától várjuk a választ, aki egyébként ugye a kötetnek is a szerzője.
Igen. A könyv megszületéséhez szűk értelemben bő egy évtized tanulságai vezettek, gyakorlatilag egy olyan gondolatsor, amely az állam és a piac összhangja köré fonódott. A különlegességét az adja a könyvnek, hogy rendkívül heterogén a szerzői közösségünk. Ez egy szellemi műhely, ha úgy tetszik, egy szellemi összefogás, amely felelős vállalati vezetők és felelős állami vezetők, valamint felelős kamarai vezetők szemszögéből adott lehetőséget arra, hogy ugyanazt a kérdéskört, ugyanazt a gondolatkört több irányból világítsuk meg, és több irányból elemezzük. Ez az irány pedig, amint említettem, az állam és a piac közötti összhang, amelynek alapját az állami és a piaci koordináció együttese jelenti. Ha a gazdaságtörténeti visszatekintésben mondjuk az elmúlt 3 évtized, vagy az azt megelőző időszakot vesszük alapul, akkor megállapítható, hogy mindig a skála valamelyik véglete érvényesül. Tehát vagy az önszabályozó piac, vagy pedig a nagy állam, nem az intelligens és a célzott állami szerepvállalás, hanem a mértékében is nagy állam, akár még büntető, szankcionáló államkép is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos oldalról járult hozzá kötetünk megszületéséhez, míg az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai oldalról adott rendkívül inspiráló környezetet, támogatást a kötet megírásához. Ha a 2008-as pénzügyi gazdasági válságig tekintünk vissza, akkor megállapítható a kulcsgondolatunk alapján is, hogy az államot egy elégtelen mértékű, egy elégtelen célzottságú állami szerepvállalás jellemezte, míg a vállalatokat rendkívül gyenge reakcióképesség, és ebből adódóan rendkívül gyenge védekező képesség is, amely valamennyi gazdasági szereplőt illetően így a vállalatoknál és a lakosságnál is megjelent.
Ezek szerint egyébként akkor valamiféle visszatekintés is annak a könyvben az elmúlt évek vonatkozásában. Báger Gusztávot kérdezem, hogy például, hogy mi változott, Parag Bianca említette, hogy milyen pozícióban ért el bennünket a 2008-as válság, egészen pontos, hogy az államokat és a vállalatokat. Mennyivel most a helyzet, vagy mennyivel más most a helyzet tekintettel arra, hogy most is egy válság kellős közepén vagyunk?
Igen. A 2008-as válság általában is mondhatom, de különösen Magyarország esetében azt, hogy nagyon-nagyon legyengült állapotban volt akkor a magyar gazdaság. Hát a gazdasági növekedés 1% alá zsugorodott, és így tovább, és minden más problémánk volt akkor. Nos, a mai válság, a koronavírus válság egy kicsit talán, nem is kicsit, nagyon nagy mértékben hát felkészültebb gazdaságot talált EON-ban, és ezt lehetne sokoldalúan bizonyítani, igazolni. Én csak egyet emelnék ki, például a lakosság nettó pénzügyi vagyona az a GDP-nek most 2019-es adattal 109%-át tette ki. Szemben a korábbi időszakkal, ahol ez mindig alacsonyabb volt.
Egyébként
nagyon fontos.
Egy beszúrást itt engedjenek meg, hogy az időzítés hogy adódott? Pont a válságra jelent meg ez a könyv, ugye az akadémia kiadó gondozásában, de akkor, amikor még készült, ami valószínűleg csak az előszelét érezhették, nem?
Igen, sőt, amikor elkezdtük a szakmai együtt gondolkodást, akkor még az előszelét sem éreztük. Mondhatjuk, hogy a fellendülés időszakában ítéltük meg úgy 2019-ben, hogy az ösztönző magyar állammodell kapcsán az elmúlt 10 év tanulságai és az elmúlt 7 év, 8 éveből különösen kiemelkedő időszakként jelentenek már annyi olyan biztos alapot szakmai értelemben, közgazdasági szempontból, hogy áttekintsük az állami ösztönzés eddigi eredményeit. Hozzáteszem, váratlanul ért valamennyiünket a koronavírus válság, a koronavírus járvány, azonban úgy gondoljuk, hogy ez a témakör és a kutatói munka gyakorlatilag felértékelődik ebben az időszakban, hiszen a helyes irányú állami ösztönzés, a célzott állami szerepvállalás az rendkívüli jelentőséggel bír, különösen az átmenet időszakában, hiszen majd ezt követően fog kiderülni az, hogy mely nemzetállamok reagáltak jól, megfelelő időben, megfelelő összetételű intézkedésekkel.
Előtt azonban javaslom, hogy tisztázzunk egy alapkérdés, mi szerint lehet-e jó tulajdonos az állam, ha már beszélünk az állami szerepfelfogásról és ösztönzésről. Hosszú időn keresztül az volt a bevált dogma, hogy nem, az állam nem lehet jó tulajdonos.
Igen, valóban ez volt a doktrína, hogy az állam nem jó tulajdonos hosszú évtizedeken át. Tehát ez a mainstream közgazdaságtannak volt egy kedves veszőparipája. Ugyanakkor mi korábbi kutatásainkban úgy láttuk, hogy nem is az a kérdés, hogy mekkora az állam terjedelme mondjuk a újraosztásban a GDP-n belül, hanem az a kérdés, hogy lehet nagy állam is hatékony, lehet kis állam is hatékony. Tehát tulajdonképpen az állami funkciók ellátásának a színvonala, hatékonysága meghatározó ebből a szempontból. Tehát mi ezt egy rugalmasabb mércével mértük. Egészében az volt a véleményünk, hogy lehet. Sőt, jelenleg azt kell mondani, hogy az állam szerepe hallatlan mértékben ma felértékelődik a koronavírus következtében. Erről lehet még többet is mondani?
Most. Természetesen.
Jó. Tulajdonképpen mi történik itt? Az állam szerepe korábban is ugye jelentős volt a magyar gazdaság számára, de és másutt is. De most a koronaválság előhozta azt a problémát, azt a pillanatot, amikor bizony megkérdőjeleződik az, hogy a piaci típusú gazdálkodás és koordináció egy súlyos, nehéz helyzetet tud-e kezelni. Tulajdonképpen válságállapotokban visszatekintve, most a mostani állapotunkban kiderült, hogy ezt a probléma megoldást jelenleg csak az állam tudja elvégezni, és ez az állam szerepét most hallatlanul megnöveli, nem csak Magyarországon, mindenütt. Az állam nélkül a magánszektor, a magánszféra képtelen volna kezelni például a mai válságot.
Egyébként ez a logika mentén a válságkezelés apropóján mi az, amiben más utat járt a magyar kormány, hogyha összevetjük a térségi példákkal, osztrákokkal, németekkel, svájciakkal, olaszokkal, amelyek itt viszonylag közel vannak hozzánk?
Én úgy gondolom, hogy az állami tulajdonosi szemlélet, az állami szerepvállalás és egyáltalán a koordináció helyes összhangjának a megtalálása azt is igényli, hogy visszatekintsünk arra, hogy milyen úton jutottunk oda, hogy ilyen erős makrogazdasági fundamentumokkal rendelkezik ma Magyarország, és úgymond erős állapotban érte a válság országunkat. A strukturális hiányosságok felszámolása, ami a 2008-9 évi pénzügyi gazdasági válság kapcsán erőteljesen jelentkezett, és sok évtizede halmozódó hátrányból tevődött össze. Úgy gondolom, hogy erősen nehezítette a válságból való kilábalást, és ezek felszámolását és azonképpen a gazdaság prosperitását, a későbbi megerősödését is a rendszerszintű válaszok tették lehetővé. És pontosan itt jelenik meg az állam felelőssége, hiszen rendszerszintű válaszokat egyedül az állam indíthat, rendszerszintű válaszokat az állam adhat pontosan, és rendszer szintű reakciókat pedig szintén az állam kezdeményezhet, amely hatékony intézményrendszer és a társadalmi bizalom talaján a gazdasági szereplők minél szélesebb körét az együttműködés és a motivációra ösztönzi, egyfajta kooperatív szemléletet alkalmaz.
Tulajdonképpen ez a lelke a gazdaság élénkítő programnak is, ami most zajlik, nem?
Igen, én így gondolom. Az elmúlt évtized ebben a stratégiai kooperatív építkezés jegyében telt, és jelentős gazdasági eredményeket hozott. úgy gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk, és mernünk is kell kimondani, hogy mára a magyar gazdaság egy új és erős identitású országá változott, egy erős gazdasági identitású országá vált.
És egy apróság, bocsánat, hogy ismét beleszúrok ebbe a témakörbe. A könyv címe Ösztönző állam, hatékonyan vállalatok. Mi az, amiben ösztönző a magyar állam a cégek számára? Mi derül ki ebből az összeállításból? Néhány alapillért említsen meg.
A cégek számára, a cégek irányában megvalósult ösztönzés ilyen szempontból lényeges, hogy csak is olyan módon történhet. Tehát bármit kezdeményez az állam, vagy bármit ösztönöz, az a gazdaság valós igényeit felmérve kell, hogy megvalósuljon. Figyelembe kell venni az államnak az üzleti szereplők környezetből adódó kihívásait, kockázatait, ezáltal az ő reakciójuk, a válaszreakciójuk is sokkal rugalmasabb, hatékonyabb és gyorsabb lehet, amely által nyilván a nemzetgazdaság fejlődése is gyorsabb lesz a jövő és akár a jelen tekintetében is. Tehát itt kulcskérdés a jó és a helyes irányú állami ösztönzés. Az állam ösztönözhet helytelenül is, például ha az adómorát hozzuk példaként, vagy éppen ha azt nézzük, hogy a helyes ösztönzés útján, amennyiben az állam érti és figyelembe veszi a társadalmi igényt, amely megfogalmazódik korunkban a digitalizáció kapcsán. Itt lényeges, hogy a digitalizáció eszköz és nem cél, ez nem összekeverendő, és lefordítja úgy a társadalmi igényt a számítógép nyelvére, hogy az nem jelent többlet adminisztrációs terhet, akkor nyilván a gazdasági szereplők széles körben joggal érezhetik úgy, és a társadalom széles köre, hogy valóban az életminősége javulásához is hozzájárul, gondoljunk csak az ESZ-jára, a digitálisan intézhető ügyeinkre, amely most a koronavírus válság idején különösen felértékelődött a monetáris tanács tagjaként, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos megemlíteni itt az azonnali fizetési rendszer, amely, ha így visszatekintünk, akkor mondhatjuk rendkívül szerencsés időzítés volt ebben a váratlan helyzetben, hiszen ilyen módon is segítettük ezzel a vállalatok, a kis vállalati méretkategóriától függetlenül kisebb, nagyobb vállalatok, és a lakosság pénzügyeinek a sokkal rugalmasabb intézési lehetőségét és a gyorsaságát. Fontosnak tartom kiemelni, hogy abban az esetben, ha helyes irányú az állami szerepvállalás, akkor gyakorlatilag az értékteremtését támogatja az állam a gazdasági szereplőknek. Itt az értékteremtés az kulcsfontosságú, hiszen az értékteremtés az önmagában a jövőbe történő befektetés. Ez pedig egy perspektívikus gondolkodást kíván, amely nem mellőzheti a nemzetgazdasági versenyképesség és a hosszú távon fenntartható fejlődés elősegítését. És amint mondtam, arról nem is beszélve, hogy már a modernizáció, a digitalizáció a versenyképesség növelés nélkülözhetetlen eszközévé vált. Volt azonban idő, amikor az állam nem a helyes irányú ösztönzés útján ösvényén haladt, ahogy említettem az adómorál vonatkozásában, ha a gazdaság fehéredése tényadatok alapján is kimutatható, akkor azt látjuk, hogy sokkal kooperatívabbak az állampolgárok, sokkal igazságosabbnak, optimálisabbnak ítélik meg az adórendszert, és már nem biztos, hogy megéri számukra a kiskapukat keresni, és nem jelent hátrányt a becsületes vállalkozó számára, ha ő jogkövető. Erre jó példa a magánszférában a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ahol éppen az adóigazgatási reform 2016-os évtől kezdődően, az adóreform 2010-től kezdődően olyan eredményeket hozott, amelyekre valóban egy stratégiai építkezés kezdődhetett el, és az adózói minősítési kategóriák, a feltételes adóbírság, a tanácsadói, a mentori szerepe az érzékelhetően megnőtt, és a társadalom igény, az igény, társadalmi igény alapján láthatóan ezt várják is a vállalkozók és a lakosok az államtól. A közszféra vonatkozásában is tudunk ilyen példát találni, hiszen az állami számvevőszék, mint a legfőbb pénzügyi ellenőrző szerv, gyakorlatilag a tanácsadói szerepvállalásával szintén egyfajta mintakeresés, útkeresés útján indult el oly módon, hogy a best practice a kommunikáció tekintetében olyan pozitív mintákat is keres az ellenőrzései során, amelyek követendő példák lehetnek.
Ezek szerint akkor az állam nem csak hatóságként tud funkcionálni, hanem át tud tévelyegni vagy terjedni, mondjuk szolgáltatói vonalra, és Báger Gusztávi a szó.
Igen.
Vagy hogy foglalná össze egyébként az ösztönzést?
Igen. Ez a kérdéskörhöz én két oldalról kapcsolódnék. Az egyik, hogy a magyar válságkezelés az nagyságát illetően, vajon hogy ítélhető meg? Ugye ismerjük azt a számot, hogy körülbelül 3 év alatt 18-20%-át fordítjuk a GDP-nek a gazdaság élénkítésére és az egészségügyi válság kezelésére. Ez a két oldal nagyon fontos a ügynek. Nos, én azt hiszem, hogy ez egy hatalmas összeg, tehát azok a igények, hogy sokszor megfogalmaznak még sokkal több, például a munkáltatóknak nyújtott támogatásokat, ezek azt hiszem, hogy túlzóak. Túlzóak, mert nem arányosak a helyzetükhöz képest. Így nézve tulajdonképpen a magyar válságkezelés méltányos, szükséges volt, és tulajdonképpen eredményes is. És várhatóan a következő időszakban is, hát ez így folytatódik.
Már ezt mondhatjuk, hiszen még azért benne ülünk a közepén.
Nos, persze, van egy hatalmas bizonytalanság itt a esetleges második válság hullám miatt, hát akkor ezt át kell gondolni újból. De pillanatnyilag úgy érzem, hogy megfelelő szerkezetileg is, és volumenében is a magyar válságkezelés. Itt még megjegyzem, hogy a nemzetközileg áttekintettük, hogy a magyar válságkezelési eszközök azok hogy viszonyulnak a többi országban alkalmazott eszközökhöz. Tulajdonképpen teljes körű a magyar válságkezelési eszköztár. Nincs egyet, nem csináltunk az úgynevezett helikopterpénzt, az ingyenpénzek odaadását, különben teljesen átfogjuk az ismert nemzetközi eszköztárat, és hát önmagában is egy fontos jel. A másik megjegyzésem az lenne, hogy a könyvben szerepel néhány nagyon érdekes összehasonlítás arról, hogy az egyes tevékenység, gazdasági tevékenység koordinációkat hogyan végzi el akkor az ország, ha egy igazi önszabályozó piacgazdaság működik, a másik esetben, hogyha egy redistributív állami rendszer, tehát egy ilyen merev központi irányítású rendszer működik, és a harmadik pedig az úgynevezett ösztönző államnak megfelelő redistribúciós folyamatok alakulnak, érvényesülnek. Ha így nézzük, ez a könyvben szépen benne van, történetesen a Bianca fejezetében nagyon helyesen és érzékletesen leírva, hogy más és előnyös számunkra az ösztönző állam a szervezeti forma tekintetében is, a mozgató erők tekintetében is, az értékek tekintetében is, és minden más 12 elemzett tényező tekintetében. Mert nézzük egy példát. Mi mozgatja az egyéni racionalitás mellett azt, amikor tulajdonképpen egy igazi klasszikus piacgazdaság van? Az önérdek a profit alapvetően. Mi mozgatja a úgynevezett tevékenységkoordinációt, hogyha egy ilyen redistributív, administratív típusú gazdaság van? Ott pedig felülről kikényszerített tulajdonképpen közjó kerül előtérben, ami hát néha bejön, néha nem, de nem olyan hatékonyan jön be a közjónak a képviselete. Ellenben, hogyha az ösztönző állam logikáját vesszük, akkor a könyvből kiderül, hogy itt társadalmi igényé válik közös, együttműködési céllá a közjónak a megvalósítása a magánszféra és az állami szféra vonatkozásában. A könyv tehát elméletileg is alátámasza azt, hogy az ösztönző állam gondolat az egy vitális jó gondolat.
Már csak egy percünk van hátra a műsor első részében, úgyhogy csak egy nagyon rövid válaszra van lehetőség. Hatékonyabbak lettek a vállalatok az elmúlt pár év leforgása alatt, mint korábban az ösztönzésnek köszönhetően?
Én úgy gondolom, hogy egyértelműen hatékonyabbak lettek a vállalatok, és a vállalati méretkategóriák alapján azt tapasztaljuk, hogy valóban volt mit ledolgozni a vállalatoknak, de ha fogalmazhatom így, akkor sikerült olyan fejlődési gátakat felszámolni, amelyek a gazdaság fenntartható felzárkózását teszik lehetővé. És ilyen módon a duális gazdaság szerkezet vonatkozásában is kulcskérdés az, hogy mennyire elaprózott a vállalati struktúra, a vállalati szerkezet ilyen módon, és a középvállalatok tekintetében el tudunk-e érni olyan eredményt, hogy valóban ez a réteg megerősödjön, és a nemzeti tulajdonú nagyvállalatok köre is bővüljön.
Ez is egy fontos terület, és talán ez a lényege a műsor első részének utolsó bekezdésével, úgyhogy most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.